Kommen wir jetzt direkt zu unserer
Most pedig hadd térjünk rá közvetlenül a reggeli áhítatunkra, az íge megfontolására, amelyben a tegnap este elhangzottakkal folytatjuk, nagyon röviden utalva a felolvasott ígére az első Timóteus leveléből, első fejezetének 12. versétől. Itt az áll írva, itt azt mondja Pál. Hálás vagyok annak, aki erőssé tett engem, a mi Urunk Krisztus Jézusunknak, azért, hogy hűségesnek tartott engem, amikor az ő szolgálatára kijelölt, vagy elrendelt engem. Ehhez szeretnék felolvasni még egy verset a Galata leveléből, Galata első fejezetének, Galata első fejezete 10. versétől. Vajon most az emberek tetszését akarom-e elnyerni, vagy inkább Isten tetszését, vagy jóváhagyását, vagy az embereknek akarok-e megfelelni? Nem. Ha még mindig az emberek tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus szolgája. Az ember csak egy dolgot tehet, vagy Istennek tetszeni, vagy az embereknek tetszeni. Mindkettő egyszerre nem lesz lehetséges. Amikor Isten igéjének mélységes titkairól van szó, úgy Pál apostol volt az, akinek kilettek nyilatkoztatva, hogy Isten mit tervez és mit visz végbe a gyülekezettel és a gyülekezet által. Ehhez az Efézusi Levél 3. fejezetének 2. és 3. versét fogom felolvasni. Efézus 3. fejezete, 2. és 3. verse. Bizonyára hallottatok már az Isten kegyelmének alkalmazásáról, vagy ügykezeléséről, amely értetek adatot nekem, nevezetesen, hogy kinyilatkoztatás által lett számomra ismertté téve a titok, amint arról korábban röviden írtam is. Talán még a 4. vers is. Erről megtudhatjátok, ha elolvassátok, hogy milyen bensőséges a kapcsolatom a Krisztus titokzatosságával. És aztán részletezi, hogy ez a titok korábban el volt rejtve, de most kinyilatkoztatott az ő szent apostolainak és prófétáinak. Újra és újra felteszik nekem a kérdést Branham testvérrel kapcsolatosan, az ő elhivatottságával és szolgálatával kapcsolatosan. De hiszen nagyon jól tudjátok, hogy ezen a helyen nem Pált és nem Pétert, nem Mózest és nem Ijést prédikáljuk. Ezen a helyen a megfeszített Jézus Krisztust prédikáljuk. Isten teljes tanács határozatát hirdetjük, de nem hallgatjuk el azt sem az emberek elől, hogy Isten mindenkor elhívott és elküldött embereket, és ha arról van szó, nagy örömmel teszek bizonyságot az élő Isten előtt, hogy az apostolok napjai óta nem járt olyan ember a Földön, mint William Branham volt, akinek közvetlen isteni elhivatása, küldetése és megerősítésének nincs párja. De mi volt az ő megbízatása, az ő küldetése? Az ő küldetése nem az volt, hogy fanatikusokat csináljon belőlünk, akik aztán megint csinálnak ő belőle valamit, hanem az ő feladata az volt, vagy küldetése, hogy visszavezessen bennünket az ígéhez, hogy a Krisztusban elveszett isteni kinyilatkoztatásokat a gyertyatartóra állítsa, hogy közhírré tegye Isten teljes öt határozatát. Ennél fogva ő rá is alkalmazhatjuk azt, amit Pál magára is alkalmazott, mivel Istennek tetszett, és éppen ezt az egyszerű embert vette, és hűségesnek ítélte, vagy tartotta, hogy az ő szolgálatába állítsa. Annál hálásabbak vagyunk Istennek azért, hogy végig járta ezt a keskeny és meredek útat. Ő nem törekedett arra, hogy az emberek kedvében járjon, mert akkor a zászlóját a szélnek eresztette volna, hanem annál inkább arra törekedett, hogy Istennek tetsző módon kinyilatkoztatás által hirdesse az ígét, és hozzáférhetővé tegye azt mindazok számára, akik hajlandóak lennének meghallgatni azt. Minden esetre én hiszek az ő bizonyságtételeinek, hiszek az isteni visszaigazolásban, és különösen hiszek mindazokban a természet feletti dolgokban, amelyeket Isten véghez vitt. És éppen ezáltal van egy közvetlen, tévedhetetlen bizonyítékunk arra nézve, hogy ő egy Istentől küldött ember volt. Nyilvánvaló, hogy ezen a helyen nem rendezünk kiállítást a különböző képekből róla. Nem szeretnék, ha a bálványimádás szelleme beférkőzne ide, hanem a Szent Szellem, Isten Szelleme, aki elvezet minden igazságra. Mégis, aki tudni akarja, az később, amikor kimegy, megnézheti, mert az órától jobbra a kimenetnél van egy kép felakasztva, amit hitetlen emberek készítettek, különösen az egyik Dr. James McDonald-tól a Tucsoni irányítóteremből, amikor az Úr február 28-án 1963-ban leszállt egy felhőben, amelyben hét angyal burkolózott, és ott beszélt Branham testvérhez, hogy menjen vissza Jeffersonville-be, mert elérkezett a hét pecsétek megnyitásának az ideje. És én már elmondtam néha, hogy olyan sok ember van, még nagy prédikátorok és evangélisták is, akik nagy dolgokkal dicsekednek, de elmennek figyelembevétel nélkül, dobszóval és harsonával, amellett, amit Isten tett és tesz a mi nemzedékünkben. Az ő üdvösséges tanács határozata szerint, és ezzel arról tesznek tanúbizonyságot, hogy még nincs nyitott fülük arra, hogy meghallják, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. A legtöbbjük még azt sem tudják, hogy mi a különbség az evangéliumokban, majd később a levelekben szereplő megnevezések között, amikor egyrészt a mi Urunkról, mint az emberfiáról van szó, másrészt pedig úgy beszélünk róla, mint Isten fiáról. Mint az emberfia próféta volt, mert úgy áll írva az 5. Mózes 18-ban megírva, egy hozzám hasonló prófétát fog támasztani nektek Isten a testvéreitek közül. Őt hallgassátok. Minden lélek, aki nem hallgat erre a prófétára, az legyen kiírtva a nép közül. Léteztek proféták, és aki nem hallgatott rájuk, annak az ítéletkor felelnie kell érte. De aki nem hallgat Krisztusra, emez Isten prófétára, az egésznek erre a summájára, testélet ígére, annak semmi esélye nincs. a Jézus Krisztusban vetett hit nem csak egy elmélet, hanem a gyakorlatban is meg kell valósulnia, létezően fel kell állnia, Újra látnotok kell őt ebben a prófétai korszakban, amint a hét aranygyertyatartó közepete jár, és fel kell ismerni a hét csillagot is az ő jobb kezében tartva, és tudnotok kell, hogy mindig emberekre volt szüksége, embereket alkalmazott, akik által beszélni és munkálkodni tudott. Ha annak idején, amikor a jelenések könyve íródott, Pálra és másokra hivatkozó embereket megkérdeztek volna, már most mondd meg nekem, miről tett itt János jelentést? Ő látott egy bárányt, amelynek 7 szarva volt. Ő ezt is látta, olvassátok el az összes ábrázatokat, amelyeket meglettek mutatva neki. Teljesen érthetetlenek az elme számára. De tudjátok, hogy Isten bizonyos dolgokat szimbólumokban és képletesen nyilatkoztat ki. Aztán szó van Isten 7 szelleméről, a trón előtti 7 lámpásról, és így tovább. De mindannyian tudjuk, hogy Istennek csak egy szelleme van, és ez a Szent Szellem. Mindannyian tudjuk, hogy csak egy gyülekezet létezik, és ez az elsőszülöttek gyülekezete. De ott a 7 aranygyertyatartó volt látható. Ugyanaz a gyertyatartó az új szövetségi gyülekezet 7 korszakában. Ugyanaz a Szent Szellem is abban a 7 korszakban, amelyen az üdvösség új szövetségi gyülekezet átmegy. De erre most nem térhetünk ki részletesebben. De a lényeg az, hogy ezekben a napokban valóban belegyünk vezetve Istenünk egész üdvösségi tervében, üdvösség határozatában. Nem tudunk csak evangelizálni. Ezt szeretjük csinálni, ezt a legszívesebben megtesszük. De Isten igének van egy prófétai része is. És ma erről beszélünk, hogy ez a prófétai rész Isten népének hozzáférhetővé legyen téve. De egy dolgot szerettem volna elmondani ezekkel az összehasonlításokkal kapcsolatban. Amikor a mai nagy evangélisták összehasonlítják magukat William Branhammel, akkor észreveszik a hatalmas különbséget, egy menny és föld közötti különbséget, és akkor nem tudják besorolni sehová őt. És mivel önmagukat igaznak, helyesnek látják azt, ami annyira távol áll tőlük, szükségszerűen nem helyesnek kell bélyegezniük. De Isten még nem változtatott semmit az ő tervén és az ő munkamódszerén. Ő azt veszi, akit akar, és azokat, akik aztán hűségesek a rájuk bízott szolgálatban, és akik valóban azt mondják, amit Isten is mondott. Szeretnék felolvasni nektek néhány passzust a Branham testvér prédikációjából, az első sorozat 11. részéből. Itt a 14. oldalon ez áll. Ó, ez a nagy kinyilatkoztatás! Ő helyre akarta állítani a rokoni viszonyt, a kapcsolatot. Neki meg kellett engednie azt, hogy az emberek elvesszenek. Megértitek-e ezt? Meg kellett engednie, hogy vétkezzenek, hogy megadja nekik a szabadságot. Ezt a pontot itt megállok egy pillanatra. A legtöbb ember figyelemben sem vette. Ha Isten nem teremtette volna az embert egy szabad akarattal, és nem hagyta volna, hogy ő maga döntsön, akkor megnyomhatott volna valahol egy gombot, és a számítógép elvégezte volna az ő feladatát. De Isten nem akart olyas valakit, aki távirányítható, mint egy számítógép. Isten olyan embereket akart, akik önként döntenek ő mellette, akik örömmel teszik, amit mond, akik nem csak azért szeretik őt, mert ő azt akarja, hanem azért, mert szeretni akarják őt. Ebben rejlik az egész titok. Ha Isten nem teremtette volna meg az embert ezzel a szabad akarattal, hogy szabadon dönthessen a saját akarata szerint, akkor valóban egy automata lett volna. És ez egyáltalán nem lehetséges. Mi úgy akarjuk, ahogy Isten is akarja. Inkább a szabad döntés és a helyzet a következő. Az első döntés, amelyet az első emberek hoztak, végül is kikerülte Istent, nem vette figyelembe. Ez a saját kárukra volt. A második döntés, amelyet Isten hozott létre az emberiség számára, az emberiség érdekében, a lényegre tappint, és ez a döntés a javunkra szolgál, hogy megbékéltünk Istennel, hogy egyesültünk vele. Inkább kétszer hozzunk meg egy döntést, egyszer rosszul, egyszer pedig jól, mint hogy soha ne legyen lehetőségünk valamilyen döntést hozni. Úgyhogy tovább olvasom. Nem hagyhatta tehát, hogy vétkezzenek, és aztán mégis Isten maradjon, és aztán megbüntesse őket valamiért, amit hagyott, hogy megtegyenek. De amikor az embereket önmagához viszonyította, hagyta, hogy szabad erkölcsi döntésük szerint cselekedjenek. Ma ugyanebbe a helyzetbe hozott titeket is. Értitek, miről van itt szó? Ma, ha az ő szavát halljátok, az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma mindenki meghozhatja az Isten melletti döntését az íge visszhangja alatt. Üdvösségre vezető állapotban jut az, aki megteszi. Akkor ez itt még mindig folytatódik, a 15. oldalon olvasom. Most pedig figyeljetek még egyszer. Mi az Isten hármas tanács határozata? Hogy kinyilatkoztassa magát Jézus Krisztusban, hogy Krisztus Jézuson keresztül jöjjön be a testbe, és hogy elsőbséget élvezzen abban, hogy helyreállítsa az Édent, és visszaszerezze azt, ami elveszett. Ami elveszett lett. Ez volt az egyetlen dolog, ami nem volt rendben. Az összes többi dolgai rendben voltak. Engedjétek meg, hogy egy pillanatra tovább olvassak. De meg kellett hagynia az embereknek a szabad erkölcsi döntést, a bukásra nézve. Hallottátok ezt? Meg kellett hagynia az embernek a szabad erkölcsi döntést, a bukásra nézve. Nem szeretném hallani, sem halkan, sem hangosan, azt sem gondolni, hogy bármelyikünk is azt gondolná közülünk, hogy én jobban elvégeztem volna a feladatomat. Minden Ádám, mindegyik Éva, aki erre a világra született, ugyanazokat a döntéseket hozta volna, mint az első Ádám és az első Éva. Ebben a tekintetben nincs semmi különbség. Ebben minden ember teljesen egyenlő. Most pedig így folytatja. Annak érdekében, hogy megváltó lehessen, és hogy kifejlődhessen, és kibontakozhasson az, ami benne van, az ő megváltói tulajdonsága, valaminek el kellett vesznie, és épp éppen azáltal a tény által, hogy az ember elbukott és elveszett lett, ő lett az ő megváltója, és magára vállalta a saját törvényét. És ezt nem tehette meg, mint a nagy Jehova, aki betöltötte az egész világ mindenséget és az egész időt. Így nem tudta megtenni, hanem emberré kellett válnia. Az elveszett emberekkel rokoni kapcsolatba került, és emberré lett. Isten testé lett. Halleluja! Mondja itt Branham testvér, és mi örömmel megerősítjük ezt. Talán azt gondoljátok, hogy egy kicsit izgatott vagyok, ez azonban nem vagyok. Tovább, Isten olyan lett, mint én, hogy magára vegye az én bűneimet, magára vehesse az én bűneimet, hogy olyanná tett engem, amilyen ő. Amen. Vissza az Isten fiai és lányai feletti hatalmas, nagyszerű tanácshatározatához, mert ő egy örök atya. Megértettük-e ezt? Tovább nem is akarok olvasni, mindannyiunknak megvannak a prédikációk, másrészt ott van a Szentírás is előttünk, de szeretném kiegészíteni a tegnap este olvasottakat néhány csodálatos bibliai ígeversekkel, amelyek még jobban megvilágítják a témát. A Filippi Levél második fejezetével kezdünk, a második fejezet 13-tól 15-ig, Filippi 2, 13-tól 15-ig. Mert Isten az, aki kimunkálja bennetek mind a kettőt, mind az akarást, mind a cselekvést, hogy kieszközölje a ti tetszéseteket ő előtte. Tegnap olvastunk néhány ígerészt, hogy Istennek tetszeni, elfogadhatóak lenni, oda szentelődni neki, megszentelődni neki, elkülönülni, mint az ő tulajdona, az ő tulajdonává válni. Ahhoz, hogy Istennek tetszőek lehessünk, nem származhat az egyik Istentől, a másik pedig tőlünk. Mindennek Istentől kell kiindulnia, jönnie. Neki kell belénk ültetnie a hajlandóságot, az akarást és a cselekvést, hogy senki ne dicsekedhessen, és ne mondhassa, igen, én ezt most jól csináltam, ugye? Isten megadja mindkettőt. Ő hozza létre benned az akarást és a cselekvést, hogy kedves legyél neki az ő tetszésére. Tegyetek mindent zúgolódás és kételkedés nélkül, hogy fedhetetlenek és tisztáknak bizonyuljatok, mint Isten fedhetetlen gyermekei egy romlott és perverz emberiség közepete, akik között úgy ragyogtok, mint fényes csillagok a világban. Ragaszkodjatok az élet ígéjéhez, az én dicsőségemre a Krisztus napjáról. Miről van itt szó? Az akarásról és a megvalósításról szól, arról, hogy az emberek szövetséget kössenek Istennel. Ő megkötötte velünk a szövetséget a Golgotán, hogy azon embereket, akik belépnek ebben az Istennel kötött szövetségben, akik hagyják, hogy Isten megáldja, megszólítsa, megmentse, majd felkészítse őket. A Koloséhoz írt levélből szeretnék felolvasni még. Kolosé első fejezet 9-től 13-ig. Ne féljetek, időben befejezem. De ezek éppen Isten olyan dicsőséges szavai, amelyek szükségesek a mi épülésünk érdekében. Kolosé 1, 9-től 13-ig. Ezért mi is, amióta meghallottuk, tudomásul vettük, nem szűnünk meg imádkozni ti értetek, és kérni Istent, hogy beteljesedjetek az ő akaratának a felismerésével, minden bölcsességgel és értelemmel, amelyet a szellem munkál. Hogy így, hogy ezzel az Úrhoz méltóan járjatok, az ő teljes jó tetszésére. Igen, teremjetek gyümölcsöt minden jó cselekedetekben, és növekedjetek Isten ismeretében. Ti tovább olvashatjátok. Felfigyelünk tehát arra, hogy miről is van szó itt. Arról van szó, hogy mi, akik az egyszeri áldozat által Istennek elfogadhatóvá lettünk téve, mi is ebben az isteni jó tetszésben éljünk és járjunk, hogy Isten jó tetszését ne szakítsa meg semmi, ne vegye el tőlünk senki, hanem éljünk Istennek tetsző módon, annak tudatában, hogy megváltattunk, hogy Istennel és az ő ígéjével összhangban járjunk. Még tovább olvasok a Kolossé első fejezetének 21. és 22. versét. Itt ez áll, ti is, akik egykor elidegenedtetek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok a gonosz cselekedeteitekben, de most kibékített benneteket az ő testi mi voltában, az ő halála által, hogy szenteknek, fethetetleneknek és kifogástalanoknak állítson oda benneteket ő elébe. Figyelmesen meghallgattuk ezt. Mi által lettünk szentek, fethetetlenek, kifogástalanok és szeplőtlenek az ő színe előtt? Újra felolvasom. Most pedig megbékélt benneteket az ő testi mi voltában, az ő hústestében, az ő halála által, hogy szenteknek és fethetetleneknek és kifogástalanoknak állítson oda benneteket ő elébe. Ez nem csak isteni elhivatottság és elrendeltetés. Ez isteni tény és valósággá vált a te életedben és az enyémben is. Mi meglettünk váltva a tökéletes áldozat által, amely a Golgotán lett felajánlva. Isten előtt tetszetőseknek lettünk téve. Pál apostol a Rómaiak levél 8. fejezetében részletezi, ahol azt írja, mi választhatna el minket Isten szeretetéről? Ez az ő kérdése. És a válasz a következő. Semmi. Sem a jelen, sem a jövő. Sem a magasság, sem a mélység. De hadd olvassam fel nektek a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből, 29. verset. Egy ige szava, amely mindannyiunk számára ismerős, de hadd vegyük ma hittel igénybe, tegyük azt magunkévá. Mert akiket eleve elhatározott, meghatározott, azokat el is rendelte, hogy az ő fia képmásához hasonlóvá legyenek átalakítva. Mondhatunk erre egy amment? Ez az isteni elrendeltetés. És ki fogja megváltoztatni ezt az isteni rendeltetést? Nem létezik az a hatalom, sem ebben a világban, sem a következőben. Mert akiket előre meghatározott, azokat eleve is el is rendelte, hogy az ő fiának képmássához hasonlóvá legyenek átalakítva. Ő legyen az első szülött a sok testvér között. És akiket eleve elrendelt, azokat eleve el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. És akiket megigazított, azoknak átruházta a dicsőséget is. Amen. Az amen túl gyenge volt. Itt egy erős amen kell, hogy jöjjön. Isten nem tesz fél munkát. Az előfordulhat, hogy mi valamit töredékesnek ismerünk fel, Pál apostol pedig azt mondja, hogy az ismereteink töredékesek, és így tovább, de amit Isten tesz, az tökéletes, az jól megvan téve. Jézus Krisztus az első szülött sok testvér között. Hadd olvassak tovább az első Péterből, és ott a második fejezetből. Első Péter, második fejezet, 9. és 10. vers. Első Péter, 2, 9 és 10. Ti ellenben a kiválasztott nemzedék, a királyi papság, a szent népközösség, az ő tulajdonául választott nép lettetek, vagy vagytok. Amen. Nem, hogy azok lesztek jövőbenileg egyszer, ha minden jól megy, a legnagyobb erőfeszítésetek között valahogy eléritek, úgy egy kicsit magatok után vonszolni a lábatokat. Nem. Ti vagytok a kiválasztott nemzetség. Ti vagytok a királyi papság. Ti vagytok a szent népközösség. Ti vagytok az ő tulajdonául kiválasztott nép. És hirdetnetek kell annak erényeit, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára. És most Péter az ószövetségi prófétai ígét alkalmazza Hózseástól, és azt írja, ti, akik korábban nem nép voltatok, de most Isten népe vagytok, akik egykor Isten irgalmassága nélküliek voltatok, de most Isten irgalmasságában gazdagok. Ez az igazi evangélium, ez az örömhír, ez a Jézus Krisztus evangéliuma. És aki így megtapasztalja Istent, az megragadta magának. Ezt megfogalmazhatjuk most így is. Néha az emberekről azt mondják bizonyos szempontból, hogy megragadták, és tudjátok, hogy ez akkor mit jelent. De itt most a szellemi területről beszélünk. A szellemi területre vagyunk utalással. Mi megtapasztaltuk Istent. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent a megváltás. Át lettünk véve a halálból az életre. Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, és vele együtt fel is támadtunk, és át lettünk helyezve a mennyei helyekre. Egy dicsőséges üzenet, amelyet minden embernek el kellene fogadnia, és el kellene hinnie. Szeretnék még egyszer visszamenni a Galata első fejezetéhez. Galata 1, hogy egy kicsit közelebbről is megvilágítsuk a jó tetszés kifejezést. Galata első fejezet, 15. vers. De amikor úgy tetszett, a jó tetszésére volt neki, aki engem anyám méhétől fogva elkülönített és elhívott az ő kegyelméből, hogy kinyilatkoztassa bennem az ő fiát, hogy hirdessem az ő üdvösségének üzenetét a pogányok között. És így tovább. Mivel tehát úgy tetszett neki, a jó tetszésére volt, hogy kinyilatkoztassa bennem az ő fiát. Szeretteim, ennek így kell lennie. Krisztusnak mi bennünk, a dicső, Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Nem csak egy vágy álom a fejünkben, vagy valami értelmetlen mondat megfogalmazásként, hanem, amint megvan írva, hogy Krisztus a hit által lakozzék a mi szívünkben. Úgy, amint Isten a Krisztusban volt, úgy van Krisztus a gyülekezetben is, annak minden egyes tagjában. Hadd olvassuk fel a Galata levél 3. fejezetének, Galata 3. 8. versét. De mivel az írás előre látta, hogy Isten a hit miatt meg fogja igazítani a nemzeteket, ezért előre meghirdette az Ábrahámnak tett üdvösség ígéreteket. És te benned legyenek megáldva minden nemzetek. Ezáltal pedig megkapják azok, akik hitből vannak, az áldást ugyanabban az időben, mint a hívő Ábrahám. Az ígehirdetés alatt a prédikáció hallását, a szellem által kieszközölt hittel kell összekapcsolni. Akkor létrejön annak kihatása a te lelkedben is. Ha csak hallgatjuk, és talán észszerűen gondolkozva követjük a dolgot, intellektuálisan, anélkül, hogy egy részévé váljunk annak, anélkül, hogy belsőleg együtt lépést tartsunk vele, és egyszerűen csak kinyilatkoztatás által lássuk azt, amit Isten most elénk tár az ő igéjén keresztül, és abban a pillanatban, amikor a Szent Szellem kinyilatkoztatja nekünk azt, ami így hirdetve van a szellem felkenetése alatt, akkor megtörténik a te szívedben és az enyémben is. Akkor ez már nem a megfigyelés, akkor ez a te és az én személyes Isten tapasztalatom. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahová el kell jutnunk. Pál apostol ezt írja itt. De amikor a jó tetszésére volt annak, aki megkülönböztetett engem anyám méhétől fogva, és kegyelméből elhívott, hogy kinyilatkoztassa bennem az ő fiát. Mi is ugyanezt kell, hogy elmondhassuk. És itt a Kolosséhoz írt 3. fejezete jut eszembe, amely mindannyiunk számára nagyon ismerős. Ha Krisztus megmutatkozik az életünkben, nyilvánvalóvá lesz, akkor mi is nyilvánvalóvá leszünk együtt ővele a dicsőségben. Ha csak valahol van, de nem mutatkozik meg, nem lesz nyilvánvalóvá, akkor nincs sok értelme. Ő azt akarja, hogy feltáruljon. Igen, Isten ereje legyen hatalmas a gyengékben. Végül is nem annyira az edény számít, hanem az edényben lévő tartalom. Itt azt írja Pál, de mivel az írás előre látta, hogy Isten meg fogja igazítani a nemzeteket a hit miatt, ezért előre meghirdette az Ábrahámnak tett üdvösség ígéreteket. Mi volt az? Mielőtt a törvény meg lett adva, Isten az ígéretet adta. 430 évvel a törvény előtt már létezett az ígéret, de Isten úgy intézkedett, hogy azért adta a törvényt, hogy a bukott ember megragadhassa, tetten érhesse magát az Isten elleni vétkeiben. Ha Isten nem adta volna meg a törvényt, akkor soha nem lett volna lehetőségünk arra, hogy akár csak egyetlen törvényszegést is megállapítsunk. Istennek meg kellett adni a törvényt, hogy megmutathassa az embernek, a bukott embernek az ő vétkeit, hogy aztán azzal törvényesen el is ítélhesse, hogy aztán dicsőségesen és magasztosan feloldozhassa őt, szabadon nyilvánítsa. A Golgota keresztén egyszer s mindenkorra véghez vitt megváltás műve által. Ezért írja Pál, a törvény szellemi, szent és jó, ha megfelelően alkalmazva van, nevezetesen azért, hogy meggyőzzön bennünket vétkeinkről. De amikor a törvény emberei jönnek, hogy törvényeket kényszerítsenek rátok, akkor visszaküldhetitek őket a nyitott ajtón keresztül. Isten szelleme, Isten törvénye alapján ítél el minket. Felolvashatnám a Galata levél harmadik fejezetéből az első verset, különösen a másodikat, de ezt mindannyian megtehetitek. Hadd folytassuk ezt a gondolatot. Isten kiemelte az emberiséget a bukásból a Golgotán keresztül. Nemrég volt nálam egy házi orvos, aki megkért, hogy beszélgessek vele. És két kérdése volt, az egyik az első Mózes negyedik fejezetből, ami viszonylag egyszerű volt, a második pedig Jézus Krisztus istenségéről szólt. És ragaszkodni akart ahhoz, hogy Isten megtette a maga részét, az egyiket, és Máriától jött a másik. És így jött Krisztus az emberiség közzé, és ez villámkét hasított belém. Ha ez így lett volna, akkor igen, akkor a bukott teremtés egy részévé vált volna ő is, és nem tudta volna kiemelni a bukott teremtést a bukásból és megváltani azt. Mindkettő, mindkét összetevő Istentől származott, és ezért szerepel a Szentírásban az a szó egy szülött. Jézus Krisztus Isten egy szülött fia. Isten egy szülött fia. És ezért volt képes kiemelni minket a bűnbeesésből, és újra Isten fiaivá és lányaivá tenni bennünket, és visszaállítani minket a paradicsomi állapotunkba. Most valaki azt mondhatja, hogy még mindig olyan szerencsétlenek vagyunk, öregszünk, igazságtalanság van a földön, vannak gazdagok és szegények, többnyire a gazdagok egészségesek, a szegények betegek, és tudjátok, hogy megy ez így tovább. A közmondás szerint jobb gazdagnak és egészségesnek lenni, mint szegénynek és betegnek. De hogyan is volt az Jézus idejében? Az Úr azt mondta, a szegények mindig is veletek vannak. A szegényeknek hirdettetik az evangélium, és senki sem veszi zokon. Ábrahám rettenetesen gazdag ember volt. Dávid pedig multimilliómos volt. Ha elolvassuk, hogy mi mindene volt, ez elképzelhetetlen. Voltak Isten emberei, akik ugyanis gazdagok voltak, de nem így az új gazdagok. Ekkor beteljesedik, hogy hamarabb átmegy egy teva a tűfokán, mint hogy egy gazdag ember, aki ragaszkodik a vagyonához, bejuthasson Isten országába. De ha felismerjük, hogy a földi dolgok csak az útunkba állnak, és félretesszük őket, és azt mondjuk, Uram, úgy jövök hozzád, ahogy vagyok, akkor gazdagok és a szegények egyaránt jöhetnek, és ugyanúgy megtapasztalhatják Istent. Hadd olvassak tovább a Galata levél negyedik fejezetéből. Galata 4, a 4-től 7-ig. amikor pedig elérkezett az idő teljessége, a meghatározott idő, elküldte Isten az ő fiát, aki egy asszonytól született, és aki a törvénynek alá lett vetve, éppen azért, hogy kiváltsa azokat, akik a törvény alatt álltak, hogy elnyerjük a fiúi örökbefogadás jogát. Együtt olvastátok-e, hallottátok, ami itt írva van, hogy elnyerjük a fiúi örökbefogadást. Megkaptuk-e, érvényese lette az örökbefogadás? Nem, de úgy van, hogy ő volt az elsőszülött, megvan mindennek úgy igazán a helyessége, 100%-osan, ami Istenünk megtartja, amit ő megígért. Isten a Krisztusban egy új isteni teremtés kezdetét hozta létre. Krisztus az isteni nemzés által az elsőszülött, és mi is az ő képmására lettünk nemzve ugyanattól a szellemtől, ugyanattól az ígétől. Ezért írja Pál apostol az Efézus 5. fejezetében, hús az ő húsából, és csont az ő csontjából. Neki váltságdíjat kellett fizetni a törvény alatt állókért, avagy megtette ezt, amen. Igenis, megtette. Talán ezt is fel kellene olvasnom nektek. A Galata levél 3. fejezetéből. Galata 3, 13. vers. Krisztus kiváltott minket a törvény átka alól azáltal, hogy átok Ká lett mi érettünk, mert meg van írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Ő bűnné lett téve érettünk, hogy ő benne részesüljünk az isteni igazságosságban. Tovább olvasok a Galata levél 4. fejezetének 6. versétől. De mivel ti most már fiak vagytok, Isten elküldte az ő fiának szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Látjátok, először is a Szent Szellemnek az ő teljes teljességében le kellett szállni a Krisztusra, az ő földi húsvértestében, hogy igényt támaszon erre a testre, hogy ez a test, amely egyre öregebb és öregebb lett. Hányan tudják, hogy Krisztus test szerint egyszer 8 napos volt, egyszer 12 éves, 30 évesen elkezdett prédikálni, és amikor a nép meglátta őt, azt mondták, ez az ember még nincs 50 éves, és látni akarta Ábrahámot. Földileg nézve, mint idősebb lett, szellemben ő volt az Úr, ő az Úr, és ő az Úr maradt, de az ő földi teste alá volt vetve annak, amit itt a földön mi is megtapasztalunk. És most a szellem azért jött, hogy birtokba vegye ezt a földi testet, hogy igényt tartson az átalakulásra, sőt a halhatatlanságra. Hasonlóképpen ugyanannak az Isten szellemének, amely Krisztusban volt, bennünk is ott kell lennie, hogy aztán a mi halandó testünket is életre keltse és halhatatlanná változtassa át. Tovább olvasom itt a 7. versben. Ezennel tehát már nem vagy szolga többé, hanem egy fiú. Ha pedig egy fiú vagy, akkor örökös is vagy az Isten által. Még számos más ígeverseket is olvashatnánk. Most már Isten gyermekei vagyunk, írja János az ő levelében, de még nem lett nyilvánvalóvá téve, hogy mivé fogunk válni. De amikor ez nyilvánvalóvá válik, akkor olyanok leszünk, mint ő. Elolvastátok-e már ezt az egészet? Elolvashatjátok az első János harmadik fejezetének első versétől kezdve. Ímé, ismerjétek fel, milyen nagy szeretet tanúsított irántunk az Atya azáltal, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. János evangéliuma 1. De mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. Higgy az Úr Jézus Krisztus nevében, és üdvözülni fogsz. Ez feltétlenül, elengedhetetlenül szükséges. Sokan vannak, akik hisznek Istenben, hisznek egy legfelsőbb lényben, vagy valamilyen hatalomban. Függetlenül attól, hogy a Teremtő nevet választják erre nézve, vagy bármi legyen az, amit választanak, vagy nem választanak. De ez akkor homályos marad. Egészen más lesz a helyzet, ha Jézus Krisztust tartjuk szemeink előtt. Akkor már semmi sem homályos. Akkor itt a szemünk előtt van Immánuel velünk az Isten. Isten velünk. Amen. Az egész világ mindenségben semmi sem homályos, ami bárhol elveszett volna, vagy megtalálható lenne, hanem az Istenség egész teljessége ő benne lakozott testileg, és ti birtokoljátok az egész teljességet ő benne, aki minden uralomnak és hatalomnak a feje. Semmi sincs elhomályosodva többé. Isten kinyilatkoztatottan emberi alakban. Az Atya kinyilatkoztatottan a Fiúban. Megbékéltette a világot önmagával, és fiakká fogadott bennünket az ő Fiában, beállított Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Ő már elvégezte. Amennyire bizonyos, hogy a Golgota bekövetkezett valóság lett, annyira bizonyos az is, hogy ez is megtörtént. Most pedig a keresztség lett bejelentve, és már csak körülbelül 10 perc van hátra, hogy röviden beszéljek is róla. Röviden utalással legyek rá. Először is a Szentírásból akarunk olvasni, ha lehet, csak olvasni és keveset mondani hozzá, hogy mindenki tudja, hogy amit olvasunk, az Isten ígéje. De Isten ígéjét is helyesen kell érteni. Amikor az új fordításokra, a Biblia új fordításaira gondolok, akkor az ember időről időre valahogy másnak érzi magát, rosszul lehet lenni tőle. Miközben az elmúlt évszázadokban az egyik és a másik nyelv ismeretének hiánya miatt a fordítók nem egészen és nem mindig találták meg a megfelelő kifejezéseket vagy szavakat, de volt Isten félelmük, és van egy gyönyörű Bibliánk ezzel. Ezzel szemben napjainkban vannak emberek, akikben már hiányzik az Isten félelem, különösen az új világfordítás. Igen, ez hihetetlen. A szerda este röviden itt utaltam egy dologra, de még az is eszembe jutott, hogy a nem szabad senkit név szerint említeni, de van egy szervezet, amelynek saját bibliafordítása van. És ott nem azt olvassátok, amint a ti bibliátokban, bizony-bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban, ott ez olvasható, bizony-bizony, ma azt mondom neked, velem leszel a paradicsomban. Egyetlen helyesírási hiba a feje tetejére állíthatja az egész értelmét és jelentőségét. Nem csak, hogy van Szentírásunk, hanem van Szent Szellemünk is, aki kinyilatkoztatja nekünk a Szentírást. És ugyanebben a fordításban, amit a saját szememmel olvastam, A János evangéliumában az első fejezetben az áll írva, nem úgy, ahogy nálunk is van, kezdetben vala az íge, és az íge Istennél vala, és Isten vala az íge, és ott az áll írva, és volt egy Isten. Az íge egy Isten volt, vagyis egy másik Isten, az egy Istenen kívül, vagy mellette. Vannak emberek, ahogy az imént mondtam, akik a maguk kénye kedve szerint akarják elferdíteni a dolgokat, és hogy közben eltörik-e vagy sem, az nem számít. Az embereket elhagyta az Isten félelem. Abban áll a törekvés, és ez a törekvés az egész keresztény és egyéb világban is megvan, hogy minden úgy egy egységben legyen összefoglalva, mint egy egység. Nem akarják, hogy különböző áramlatok legyenek. Ha lehetséges lenne, egyetlen egyet akarnak, és ez az egy akar lenni az egésznek a főnöke. De Istennek van egy gyülekezete, és ebben a gyülekezetben az Úr a fej. Ebben valóban nincs szó egy vezéregyéniségről, akinek valahol ülnie kellene. Én elhatároztam magamnak, hogy nem fogom káromolni Istent. Amikor majd valamikor jövő év elején megjelenő könyvemben írok, a Szent Atya kifejezést csak Istenre fogom alkalmazni. A többinél elhagyom a hát németül a Szentet, és azt fogom írni, hogy sietős atya. És ez így megfelelő lesz. Ez nagyon pontos lesz, és nem aggódom az ügyben. Kell lennie egy személynek, akit Isten azért arra rendelt el, hogy az emberiség és a világtörténelem legkritikusabb órájában az igazságot a gyertyatartóra állítsa. Akinek pedig lecsúszik ennél fogva a nadrágja, az menjen haza. Istennek bátor emberekre van szüksége. Ugyanígy volt a Józsué idejében is. Luther nagyon jól lefordította az erre vonatkozó íge szakaszt. Lehet, hogy nem értette meg a lényeget, de ettől függetlenül pontos volt. Ő azt mondta, aki együgyű, az menjen haza. És ez alatt azt értette, hogy aki csügget, bátortalan, akinek nincs bátorsága, bátgyat, az menjen haza. De akinek van bátorsága, az maradjon itt, és tegye rá a kezét a munkára. Milyen célból lett számunkra Isten szava kinyilatkoztatva egy isteni küldetésen keresztül, az ő eredeti formájában átfogóan és mérehatóan. Bizonyára azért, hogy a gyertyatartóra állítsuk mi is azt. És egy szép napon igen meg lehet, hogy el kell mennem a sivatagban. De ez nem számít. Az embereknek tudniuk kell, hogy volt egy próféta ebben a nemzedékben is. És ez egy prófétai üzenet, és hogy Isten még mindig Isten. És azt is tudniuk kell, hogy ez az igazság oszthatatlan elnézést, a keresztségről akartam beszélni. Most megkereszteltünk valaki mást. Máté 28 azt mondja, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljétek meg őket a névben, kérem, egyes számban a névben, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, nem háromszor az Atya nevében, a Fiú nevében, és a Szent Szellem nevében, nem így van. És kereszteljétek meg őket egyszer az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Mit mondott Jézus? Én az Atyám nevében jöttem el. Engem nem fogadtok el, de ha valaki más jön a maga nevében, azt elfogadjátok. Az Atya és a Fiú neve ugyanaz a név. Az én apámat is már Franknak hívták, és engem is Franknak fognak hívni. És így van ez mindannyiunkkal. De hiszen a nevünket örököljük. Felolvashatnám nektek a zsidókhoz írt levélből, valószínűleg az első fejezetből, hogy a mi Urunk örökségül kapta a nevet. El akarom olvasni, hogy tudjátok. Zsidókhoz írt levél első fejezetének 4. verse. És ezáltal annyival nagyobb lett az angyaloknál, hogy a név, amelyet örökségül kapott, felülmúlja az övéket. A Jézus név, amint mindannyian tudjuk, Jahsuát jelent. Jáve a szabadító. És a görög Jézus forma nem változtat ezen az isteni tényen semmit sem. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja üdvözíteni az ő népét a bűneikből. Ő, az Úr, üdvözíteni fogja az ő népét a bűneikből. Erről valószínűleg nem kell többet mondanom. De hiszen már közismert lett, hogy az egész korai kereszténységben, Jeruzsálemben, Samáriában, Efézusban, bárhol is történt a keresztség, ott az Úr Jézus Krisztus nevében keresztelkedtek meg az emberek. Mert ez az a név, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát a mi üdvösségünkre az új szövetségben. Isten az Úr szövetséges neve, az Ószövetségben Jáve volt. Isten az Úr szövetséges neve, az új szövetségben Jézus. És nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének, mint a Jézus neve. Fel szeretném olvasni nektek a Filippi leveléből, a Filippi levélből, ott kellene legyen, várjatok egy percet, hol áll, hogy bármit tesztek szavakban vagy cselekedetekben, mindent a Jézus Krisztus nevében cselekedjetek. Valahol a 17. versben kellene lennie. Kolossé 3.17. Kolossé 3.17. És bármit tesztek is szavakban vagy cselekedetekben, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Még a keresztséget is. Az apostolok cselekedetei második fejezetének 38. verséből felolvasom nektek. Péter ekkor így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Az apostolok cselekedeteiből a 8. fejezet 16. versét olvasom. Mert ez még nem esett, vagy nem szállt rá egyikükre sem, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. A 10. fejezetből, az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetéből itt meg van írva. Ezért megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Apostolok cselekedete 19. Minden dolog két vagy három tanúbizonyságtételére legyen megalapozva. Apostolok cselekedete 19. 5. vers. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Olvassak még többet. Ez az apostolok tanítása. És a gyülekezet, ahogyan az apostolok cselekedetek 2.42-ben olvassuk, megmaradt az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Már most valaki azt mondhatja, hogy igen, tényleg ennyire égbe szökő a különbség, avagy valóban rossz az egyik, és a másiknak van igaza, vagy talán mégiscsak mindkettő félig igaz, félig téves lehetne, vagy mit kell tennünk? A kérdés jogos. Mert éppen a 4. évszázad óta az emberek elveszítették az apostoli tanítást, és bejött a görög filozófia, és a dolgokat már nem kinyilatkoztatáson keresztül látták, és nem is értették, nemhogy még gyakorolták volna. És így minden, ami korábban kinyilatkoztatás volt, a középkornak nevezett ezer éves sötét korszakába burkolózott. És mi volt az, és ez az, amit mindazoknak szemrehányásul mondok, akik utána jöttek, hogy nem tértek vissza az eredeti szentíráshoz. A római egyház tanításaival foglalkoztak, és foglalkoznak, ahelyett, hogy mélyre ásnának, és a Bibliához nyúlnának, és megpróbálták volna összehasonlítani a Bibliával, az apostolok és a proféták tanításaival, megpróbálták egy kicsit megkerülni a dolgokat, anélkül, hogy egészen a Bibliáig visszanyúltak volna. Már most azonban a napok végén élünk, és ez a korszak nem egy reformáció, hanem mindannak a helyreállítása, ami a kezdetben volt. Úgy, amint a kezdetben volt. Most nincs reformálva semmi, most nem verünk itt a bokorra, meg ott, most kinyitjuk a Bibliát, és a kinyilatkoztatás által látjuk, amit az apostolok mondtak. Mi is azt tesszük, amit ők tettek. Úgy keresztelünk, ahogy ők kereszteltek. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Tudjátok, és mi egyáltalán nem tesszük ezt nevetségessé, de ez egy nagyon veszélyes dolog, különösen, ami ezt a formulát, a képletet illeti. Ha tudjátok, hogy ebben a képletben történnek a megbeszélések, véleménycsere, az asztalpörgetés, okkultizmus, a jóslás, a kártyolvasás, minden ebben a képletben történik, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. De hiszen elmondtam már itt nektek, amikor a szabad kőműves pályhólyban belépő férfi egészen izgatottan azt mondta nekem, ott volt a tengeren túl, nem Európában. Az angol és az amerikai nyelvjárásban pedig minden a keresztnév alapján történik, és most én is így idézem. Azt mondta, hogy te, ez az egyetlen dolog, amit nem értek, és nem tudok felfogni. Olyan nehezemre esik hinni a Szent Háromságban, és ezt az én tanúságtételem nélkül mondta. Éppen 10 percig láttam őt, és egy szállodában kerültünk beszélgető viszonyban, és azt mondja, hogy olyan nagy fáradtságomba kerül a Szent Háromságba hinni, de képzel el. Amikor beléptem a szabad kőműves páholyba, csak a következő formulát kellett ismételgetnem az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. A meglepetéstől azt sem tudtam, hogy hova legyek. Ez egy képlet, amelyet mindenhol használnak. És szemügyre vehetitek magatoknak a hivatalnokokat. Ott kezdődik el az egész. Ezzel kezdődik el minden. De ahol ez elkezdődik, ott nálunk meg is áll. Nálunk ez itt megáll. Ezért van az egész dolog a spiritualizmusig elvarázsolva, a szentté avatott halottak vagy elhunytak felidézésével. Pál apostol nem ismer egyetlen elhunyt szentet sem, de ismerte az élő szenteket, és ezt írta, írok a szeretett szenteknek, valamennyi gyülekezeteknek. Várjon addig is, amíg tisztázódik mindig. Nem tehetek róla, Isten engem úgy segéljen, Isten engem úgy segéljen, az Úr eljövetele előtt rendet kell teremteni, az embereknek joguk van meghalani az igazságot. De hogy elfogadják-e, az egy másik kérdés. Mindazok, akik a formula, a képlet szerint lettek megkeresztelve, ami egy római keresztség, elolvashatjátok ti magatok a katekizmusban. Ezt az összes szakirodalomban elolvashatjátok. A római egyház csak olyan embereket fogad el, olyan embereket vesz fel, akiket ugyanazzal a formulával, képlettel lettek megkeresztelve. Tudtátok ezt? Ha taggá szeretnétek ott válni, nem lehet taggá válni. Nem lehet. A római keresztséggel kell megkeresztelkednetek elő. A képletben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Miért mennek hát mind oda-vissza? A múltban, most éppen, ami szeretett testvérünkre nézek a baptista gyülekezetből. Az ébredés idején minden leszakadó felekezet szektának számított. A cseh testvérek itt, a huszitákot, a luteránusok ott, a Wycliffe félék ott, az Erasmus félék ott, mind szekták voltak. Igen, a maguk idejében. Aztán üldözve lettek. Mit csináltak John Wesley-jel? Megdobálták záptojással. A férfinak annyira nehéz volt az élete, hogy átment Amerikába. Ma pedig létezik az evangélikus metodista egyház. Mindenütt nagy a nagy tiszteletnyilvánítás. Mindannyian visszatérnek az anya mélyölébe, mert a gyökereik benne vannak, és soha nem kerültek onnan ki, nem lettek kiragadva. De az írás ezt mondja, ti az én népem, menjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalan, és az én fiaim és leányaim lesztek, és ekkor én leszek a ti istenetek, mondja az Úr. De ki akar egy ilyen üzenetet még hallani? Ó, ma egy kis karizmatikusság itt, és egy kis felkínálat ott, valami mindenütt. Nem, léteznek olyan emberek a Földön, akik hajlandóak megtenni Istennel az egész útat. És most különösen szeretett romániai barátainkhoz fordulok, ha lenne köztetek valaki, még olyan valaki, aki még nem részesült a bibliai keresztségben az Úr Jézus Krisztus nevében egyszeri allámerítés által, akkor ma itt lenne a lehetőség, éljetek a lehetőséggel. Süt a nap, van elég keresztelő ruha, és kértestvér ott lesz keresztelni. És így ma megtehetitek, és persze mindannyian ti is, akik itt látogatókban vagytok. Bárki, aki biblikusan meg akar keresztelkedni, erre meg van ma a lehetőségetek. A legvégén csak még egy bibliai részt fogok felolvasni nektek, hogy tudjátok, hogy nem lehet két vagy három keresztség, hanem a Szentírás tényleg csak egy keresztségről szól. És felolvasom azt az Efézusi Levél 4. fejezetének 4. és 5. versét. Egy test és egy szellem, amint ti is egy reménység alapján hivattatok el, amikor elhivattatok. Egy Úr, egy hit, egy keresztség. Nem kettő, nem három, egy Úr, egy hit, egy keresztség. Az egyetlen Úr neve Jézus Krisztus. És az egyetlen keresztség az egyetlen Úr Jézus Krisztus nevében történik. Amen. És feleljen az egész nép újra egy Amennel, mert ez az igazság, ez igaz, ez az isteni tiszta igazság. Senkinek ne legyen a bosszúságára. Adjunk érte mindannyian hálát az Úrnak. Ezért álljunk most fel, Rusz testvér, eljönnél velünk imádkozni. Mennyei Atyánk, együtt mondunk köszönetet neked, Isten drága és szent ígéért, amelyet ma reggel is mindannyiunkhoz intéztél. Uram, hadd előzze meg az irgalom, az igazságosságot. Az emberek hadd gondolkodjanak el azon, hogy helyesen lettek-e megkeresztelve, hogy az Úr nevét felvették-e, vagy egy formulára, egy képletre lettek megkeresztelve. Hűséges Istenünk, kérünk most téged, adj kegyelmet a keresztség elvégzéséhez. Engedd meg, Uram, hogy engedelmeskedjünk a te szavadnak, amíg még tart a ma. Segíts meg minket, Uram, akkor segítve lesz rajtunk. Áldj meg, Uram, akkor meg leszünk áldva. Ajándékozz meg kegyelemmel, Uram. Most, amikor néped, Uram, összegyűl a víz körül, ajándékozz meg kegyelemmel, Uram, azokat, akiket meg akarnak keresztelkedni. Hűséges Istenem, kérünk, segíts meg minket, Jézus szent nevében. Amen.